mindenkit köszöntök, Bóna László vagyok. Én homeopátiával foglalkozom, és hát ez egy furcsa dolog, mert tudom, hogy sokan erről nagyon rosszat tudnak, sokan semmit, sokan jót, de nem erről szeretnék beszélni, mert emlékszem, amikor először meghívtak valahova előadást tartani, akkor előtte megkérdezték, hogy meghívnának ebédre, csak nem tudják, mit eszik egy homeopata. Úgyhogy ez egy furcsa fajta, tehát nem is erről. Arra hívtak meg, hogy miből tanul az ember, hogyan tanul, mi a tanulás folyamata. Na most nehéz erre most majd valamit mondanom, mert hát van, aki itt van, az éppen tanul, vagy éppen a gyerekét tanítatná, ha az tanulna, vagy tanít szakmailag, tehát az a problémája, hogy hogyan tanítson olyanokat, akik nem akarnak tanulni, vagy hogyan kezelje a gyerekét, aki nem tanul, vagy túl sokat tanul, és akkor meg az a baja, vagy ő szeretne valamit tanulni, de nem tudja megtanulni, tehát sok oldalról lehet ezt nézni, és nincs olyan, akinek ne lenne ezzel nehézsége vagy problémája, tehát majd ugrálnak a nézetek, és majd egy óra lesz az előadás, és utána kérdések. Azért szeretem ezt előre megmondani, az ember tudja, mire számít, az nagyon megnyugtató, hogy egy óra lesz, és nem több, és akkor ezt így, hogy mindenki tudja, mi lesz. Hát én bölcsészkart végeztem egyébként. Tehát ott engem tudományra tanítottak, bár tudom, hogy az egyesek szemében ugyanúgy nem tudomány, mint hogyha homeopátiával foglalkozom, de ott még azok azt hitték, hogy igen. Tehát minden tudománynak, vagy megvan az a görcse, hogy tudományként határozza meg magát, tehát én is tanultam hangtant, nyelvtant, hogy mit, hol képezünk, és miért ott képezzük, és hol képeztük az ős magyar korban, és hol képezzük most. Aztán elvégeztem az egyetemet, diplomáztam, minden vizsgán betanultam, amit kell, megtanultam, elvégeztem, majd elkezdtem dolgozni egy szerkesztőségben egy évet, aztán az apósom örökölt egy trafikot, és azt mondta, hogy nem akarsz inkább a trafikban dolgozni. Nekem a bölcsészkar után az első évben a havi fizetésem annyi volt, mint az albérlet, egy az egybe, itt fölvettem, ott leadtam. Utána megpróbáltam így üvegbetétekből, meg mindenféle fiktív számlákból és egyéb ilyen tudásomból megélni egyáltalán a napi betevő falatért. Bekerültem a trafikba. No, soha nem dohányoztam, tehát rögtön, amikor azt mondták, hogy egy húzatos szofit kérek, akkor fogalmam se volt, hogy ez egyébként mentolos. De meg kellett tanulni valamit, amit életemben nem tanultam, nem is dohányoztam, és ráadásul rájöttem arra, hogy az első nap, egy nap alatt a napi bevételem, a haszon, az annyi volt, mint egy havi fizetésem. Csak a rágógumiból. Akkor 6 év egyetem, így... Most akkor az miért tanultam, vagy tudom azt, amit tudok, itt most milyen tudást használok, és ez mire lesz jó, vagy használom-e azt a tudást itt is, vagy tulajdonképpen ugyanazt a tudást használom ott is, itt is, vagy egyáltalán miért tanul az ember. Ez a kultúrsok, kimentem a trafikból, ahol egész nap ültem, és mondom, volt ez a Donald kacsás rágógumi, az én korosztályom emlékszik rá, volt benne matrica, azt imádták, dobozszámra vásárolták, csak abból egy havi szerkesztőségi fizetésem megvolt 6 év egyetem után. Na, ez egy tanulságos életkezdés volt. Végmentem, emlékszem, egy nap a belvárosi sétálutcán, és néztem, hogy aznapi fizetésemből föl tudnék öltözni tetőtől talpig. Na, szóval azért ez nagyon megkérdőjelezte, hogy mit tanul az ember, miért, és miért vizsgáztam ősi magyar nyelvemlékekből ennyire precízen, és vajon az ős magyarok hangképzésének a struktúrájának a tudományát én miért vettem ennyire komolyan. Aztán született egy gyerekem, és amikor a gyerekem 3-4 éves volt, akkor volt egy autóbalesetem egy költözéskor. És ki kellett adni bérbe a trafikot, mert nem tudtam bemenni. Na most, akinek bérbe adtam, az csődbe vitte természetesen, mert nem tanultam meg, hogy kell ezt csinálni. Csődbe vitte, és akkor én megkérdeztem valakit, hogy mit csináljak? Visszamenjek az eredeti szakmámba, és tanítsak? Vagy éleszem fel a trafikot újra? Vagy nyissak esetleg egy másik boltot, hogy legyek akkor divatáru kereskedő? tanuljak bele megint valami újba? És akkor azt mondta, na most itt négy szem közt vagyunk, tehát megmerem mondani, ez egy asztrológus volt, hát az ember kínjába egy gyógyítóhoz fordul, mert a körzeti nem mondaná meg, mit csináljak. A pszichológus is csak azt mondta volna, hogy feküdjön hanyat és az álmait mesélje. Ne, lehet, hogy pár év alatt rájöttem volna, mit kell csinálni, de hát így azt mondta, hogy egy év múlva, március közepén valami olyasmit fogok csinálni, aminek most még jele nincsen, hogy mi az. Ki se tudnám találni. Hát mondom, az micsoda, mégis üzlet? Vajon határoljuk be? Vállalkozás, üzlet, tanítás, irodalom, nyelvemlékek, nem tudja megmondani, mert az most nincs benne a jelenben. Szinte napra pontosan, egy év múlva márciusban, amikor a kislányomat vittem egy homeopata orvoshoz, vagy miért oda, az másik kérdés, azt mondta, hogy nem akarja maga ezt tanulni? Hát olyan látom, hogy érdeklődik. Beiratnám tanfolyamra. És akkor elkezdtem ezt tanulni. Az az igazság, hogy a kislányomnak a problémáját senki más nem tudta meggyógyítani, csak az a legelső homeopata orvos, akihez elmentem. Az odaadott neki egy darab golyócskát, és onnantól kezdve a kislányom nem volt beteg, nem pisilt be, végigaludta az éjszakát. Több évig semmi baja nem volt. Hát azt mondtam, ebben van valami. Hát nem akarjatok. Most jelenleg, ugye húsz évvel ezelőtt volt, dolgozom homeopataként, az azt jelenti, hogy reggeltől estig óránként jönnek hozzám segítséget kérni emberek, akiknek homeopátia szert adok. Rögtön, amikor rájöttek, hogy én ezt tanulom, megkérdezték, hogy nem akarom-e tanítani. Meghívtak az akkori Waldorf óvodába, mert a kislányom Waldorf óvodába ment, hogy nem akarok ott tanfolyamot tartani. És most van egy iskolánk, egy 4 éves iskolánk, amelyik egy angol diplomát ad homeopátiából. Belekerültem valamibe, amibe, ahogy Arany János azt mondta, amikor írtak az versről egy elemzést, hát ezt gondolta a fene. Tulajdonképpen, ha belegondolok és visszafókuszálok arra a kérdésre, hogy mit tanul az ember, és azt tanulja, és hogy tanulja, ezt a szakmát, amit 20 éve csinálok, tulajdonképpen soha egyetlen óráig nem tanultam. Nem, és tanítom, ugye most magunk közt marad. Tanítom, csinálom, nem tanultam a szó tanulási értelmében. Arra kellett rájönni, amikor készültem el az előadásra, mit tanul az ember, hogy tanul. Hát úgy tanul, hogy nem tanul. Nem ültem le soha, nem vizsgáztam belőle, nem olvastam végig tételeket, nem írtam össze, hanem rögtön találkoztam problémákkal, az élet kihívásaival rögtön találkoztam, mert jöttek, te ezt tanulod? Hát mondom, hát ott ülök a tanfolyamon. Akkor nem tudsz erre a problémára adni valamit? Hát nem tudom, mi a probléma. Elmondtam, mi a probléma. Nézegetem a könyveket, kinézem a szereket, ez nem jó. Egy másik szert, hát ez lesz jó, ez se jó. Na mindegy, akkor adjuk ezt. Ez nem volt jó. Hát adjuk a másikat. Hú, ez jó volt. Akkor feljegyeztem, hogy ez jó volt, és miért volt jó. De soha nem ültem le megtanulni. Az a döbbenetes, hogy ha őszinte vagyok, olyan 6 év egyetem, utána egy teljesen más szakma, után csinálok 20 éve egy szakmát, amit tulajdonképpen a szó hagyományos tanulási értelmében sosem tanultam. Persze folyamatosan tanulom, mert olvasok hozzá, de mindig előbb van a probléma. Vagyis előbb van a kihívás, előbb van egy kérdés, előbb van valami, amit meg kell oldani, előbb van egy megoldandó dolog, és akkor ahhoz hozzáolvasok, mert azt rengeteget olvasok hozzá, mert kell, mert nagyon nagy az adattár, tehát folyamatosan foglalkoznom kell vele, egyfolytában frissíteni kell a tudást, de hogy az, hogy én azért tanuljam, mert valaki ezt vissza fogja kérdezni, tehát az ő tudását én nekem vissza kell mondanom neki, ilyen soha nem volt. Ez már is fölveti azt, hogy ugye akik hozzám járnak, különböző problémákkal, azok hát, ugye szülők hozzák a gyerekeket tanulási problémákkal, gyerekek, kamaszok jönnek, mert nem tudnak tanulni, vagy felnőttek azért, hogy a gyereküket tanítatni szeretnék, de nem tudnak tanulni, és mindenki úgy képzeli el a tanulást, hogy annak munkaszerűen kell történni, tehát le kell ülni, és valamit, mint ahogy mi dolgozunk, elejétől a végig meg kell jegyezni. Tehát a tanulás kifejezetten egy memória gyakorlat általában az emberek számára. Hogy tulajdonképpen egy memóriát kell gyakorlatozni, és valamit meg kell jegyezni, és koncentrálni, és a gyerekek többsége nem tud fókuszálni, nem tud egy helyben ülni, nem tudja visszamondani. A tanulás célja többnyire az, hogy ezt reprodukálni tudjuk. Tehát az a feladat, amit el kell végezni, az egy puszta reprodukció. Nem probléma megoldás, hanem az, hogy amit tanultam, tudjam reprodukálni. Na most a reprodukciónál értelmetlenebb feladatot el se tudok képzelni, tehát ugyanazt hozzam létre, amit mások létrehoztak. Amit mások tudnak, ugyanezt a tudást, ugyanezt magamban, ugyanúgy vissza tudjam mondani. Soha semmilyen embert nem motivál a reprodukció, hogy ugyanazt ugyanúgy reprodukálni tudjam. Tehát azt veszem észre, hogy más képünk van arról, hogy mi a tanulás, és más az, hogy valójában az ember mit tanul meg, mit csinál, és ahhoz hogyan és milyen módon tanult. Nekem az a szokásom, hogy nem elméleti dolgokat mondok, mivel nekem a napi gyakorlatom az, hogy emberek jönnek hozzám problémákkal, mondok egy-két történetet. Tehát, hogy én ezt szeretem ilyen emberi történetekkel megvilágítani. Ha a tanulásról beszélek most, akkor egy huszár vágással a felejtésről szeretnék beszélni. Eljött hozzám egy idős hölgy, nagyon nehezen járt, úgy támogatták be a lánya, leült, megkérdezem, mi a probléma, azt mondja, hogy hát az a probléma, nem tudok beszélni. Éreztem, hogy ez paradoxon. Mégis mit jelent ez? Hát az, hogy teljesen megbutultam. Mindent elfelejtettem, amit tudok. Mi az? Hát semmit. Sokszor azt se tudom, hol vagyok. Hát hogy történt ez? Hát egyszer csak álltam a konyhában, és mintha egy villám végigfutott volna rajtam, zsupsz, végigfutott, és mindent elfelejtettem. Mit? Hát mindent. És azóta mi van? Azóta buta vagyok. Mitől? Nem tudom. És mi történt? Hát nem tudom. Egy villám sújt. Valóban egy villám sújtott? Hát nem, csak olyan, mintha. És mi volt utána? Hát volt a kezemben egy pohár, és nem tudtam, mi ez. És hol vagyok? Mi ez, pohár? Vissza kell tennem, újra fölvennem. Hát mindent elfelejtettem. Minden, amit tudtam. Hát képzelje, milyen nehéz nekem. Nem tudok bevásárolni. 3 óra összeírni, mit akarok venni, mert nem jut eszembe, hogy mi is az a... Nem tudom, a pénzt elfelejtettem, tehát, hogy mi is az, bemegyek a boltba, és nem tudom, hol vagyok, és miért vagyok itt. Aztán úgy megnézem a cédulát, és akkor nagy nehezen eszembe, sorba állok, de nem tudom, hogy mi is ez. Beérek a pénztár, nehéz elképzelni, de hát... Ezt mesélte. Beérek a pénztárba, és akkor már ismernek, hát hogy, hát mi, hogy? És akkor odaadom a pénztárcát, kiveszik, és nem tudom, jót vesztenek-e ki, mert én nem ismerem. De elfelejtettem. Mindent elfelejtettem. És hát mégis mi volt? Rosszul lett? Elájult? Kórházba vitték? Nem, egyszerűen buta lettem, és kész. Mindent elfelejtettem, amit addig tudok. Hát mondom, azért nem mindent, hát nem vették ezt mások észre. Hát ki? Hát egyedül él? Nem, a férjemmel. És a férje nem vette észre, hogy hirtelen megbutult? Nem vesz az észre semmit. Hát mi, hol volt? Hát hogy hol lett volna a tetőn? Hogy mit keres a férje a tetőn? Hát mindig a tetőn van. Miért? Hát a galambokkal. Hát ő galambász, szereti a galambokat. Hát... Hogy? Hát bányász volt, aztán egész életében bányász volt, a föld alatt most meg fönn van az égben. És nem vette észre, hogy valami történt? Nem. Estesen? Nem. És ön észrevette? Igen, észrevettem, hogy mindent elfelejtettem. Mióta? Hát, amikor a unokám megszületett, ez körülbelül azután volt. Hát miért, mi volt ez, amikor az unokám? Hát nem tudom, hát hogy ennek nincs köze egymáshoz. esetleg megélt, hogy megöregedett? Nem, hát én nagyon vártam már, hogy nagymama legyek. Hát akkor mi volt a baj? Hát nem tudom, hát nem, mit tudom én. Hát az biztos, hogy amikor én szültem egy gyereket, aki most ugye szült, akkor voltam a legrosszabbul. Hát miért, akkor mi történt? Hát akkor én dolgoztam, és akkor tettek lapátra előtte. Lapátra. Igen, hogy akkor kitettek a cégtől, ahol dolgoztam, és nagyon depresszióm lett, mert pont akkor vártam a gyerekemet, akkor szültem, és akkor mély depresszióm lett, mert lapátra tettek, még olyan csúnyán elkezdett emlékezni, úgy mellesleg, meg beszélni is, csak úgy érintőleg, mellékhatásként. Hirtelen emlékezik. És hogy akkor hát lapátra, és hogy ráadásul olyan csúnyán, hogy nem várták meg, hogy gyes legyen, nem tudom akkor mi volt. Tehát, hogy hanem nem kaptam semmit. Egyszerűen kitettek az utcára, igazságtalanul. Hát mi történt? Hát, és pont a szülés előtt, mi történt? Hát nem emlékszem semmire. De mi történt? Hát, volt, ami volt, hát felejtsük el. Na jó, de mi? Hát mondtam, egy villám sújtott, azóta buta vagyok. Mindent elfelejtettem. Mondom, na de hát az 20 évvel, mindegy. Lapátra tettek. Na de mi történt? Hát mondtam egy mondatot, amit nem kellett volna a főnökeimnek. Mi volt az a mondat? Hát, mondat és kész. Na de mi volt az? Hát, én könyvelést csinált. Jaj, nagyon fáj a hátam, most jut eszembe, mert egész életemben görnyedtem. Beszéljünk inkább a hátfájásról. Ne beszéljünk a hátfájásról. Mi történt ott? Hát, hát az egy szocialista nagyvállalat volt akkoriban, ugye. Hát tudja, mit jelent ez. Hát mondom, nagyjából sejtem, de hogy mi? Hát hogy mit jelent? Ez lopott mindenki. Nem tudtam, hogy ezt jelenti, mondom. Most nem? Hát azt nem tudom, mert ugye én mindent elfelejtettem. Hát akkoriban úgy volt, hogy hát mindenki lopott, mert közös tulajdon, hát aki az irodán dolgozott, az papírt lopott, aki nem az irodán dolgozott, hanem nagyobb dolgokhoz jutott, az nagyobb dolgokat lopott. Például mit? Hát mindegy, már azt elfelejtettem. Na de hogy az az igazság, hogy a főnökök szemérmetlenül nagyon nagy tételben loptak. Na és miért baj ez? Hát maga meg papírt. Na de nem az a baj, hanem az, hogy én könyveltem be, hogy hova tűntek el ezek a dolgok. Nekem kellett a papíron eltüntetni. Tehát nem csak... És hát nagyon nagy tétel volt ez. És akkor mi volt a mondat? Hát... Nem emlékszem. Semmire nem emlékszem. Buta lettem. Szóval azt a mondatot mondtam, hogy ezt már nem tudom eltüntetni. És akkor megkérdezték, hogy ó, maga minden tételről tud? Hát mondom, hogy hát én könyvelem. Másnap kirúgtak. A tanulás összefügg a felejtéssel. Ott történt egy trauma, megfenyegették, súlyos fenyegetés volt, összekötődött ezzel, hogy akkor születik gyereke is. Ez egy idő volt, nincs összefüggés, nincs köze egymásnak a két dolognak. Akkor rúgták ki, megfenyegették, plusz gyereke született, egy traumatikus csomag. Eltelik az idő, fáj a hát, stb. Aztán, amikor egy ahhoz hasonló esemény következik be, unokája lesz, a lánya szül, hirtelen mindent elfelejt. Vagyis akkor a második trauma fölidézi az elsőt, és mivel jár? Végrehajtja azt a parancsot, hogy felejts el mindent. Mert ugye elvileg neki az a dolga, hogy ne emlékezzen, hova is könyvelte. El kell mindent felejteni. Ez egy nagyon izgalmas és érdekes kérdést vet föl. Mert azt veti föl, hogy ha azt mondják, hogy ezt felejtsd el, mindent elfelejt, ha traumatikus. Ugyanúgy, ha felejteni kell, akkor nem szelektál az agy. Ha meg vagy fenyegetve, ha trauma ér, ha egy súlyos fenyegetésbe vagy, vagy egy mély traumatikus állapotban vagy, és felejteni kell, mindent elfelejtesz. Az agy nem szelektál, mindent elfelejt. Ha fordítva nézzük, mindent megtanul. Tehát mindig mindent megtanul. Vagyis nem csak azt tanulja meg, amit tanítok, hanem azzal összefüggésben mindent, ami azzal összekapcsolódik. Az agy fényképez, képekben, hangokban mindent megtanulja, az egészet, egy csomagban. Ezért voltam képes tanulni úgy a homeopátiát, hogy nem fókuszálok valamire, hanem az egészet problémacentrikusan. Belém jött. Lefényképezem. Pontosan emlékszem, hogy melyik tanár mit mondott, hova írtam, hova jegyzeteltem, mi volt közben. Még az időjárásra is emlékszem, hogy pont mikor erről beszélt, akkor bejött az ősz, vagy itt. Emlékszem, meleg volt, emlékszem, ki hol ült, mert érdekelt, és lefényképeződött valahogy, összekötődött egy lelkesültséggel. Ha összekötődik valami traumával, mindent elfelejtesz. Ha összekötődik valami egy lelkesedéssel, örömmel, mindent megjegyzel. Ez ugyanúgy van. Az agy nem szelektál, az az igazság. Tehát nem lehet a nyelvemlékeket megtanulni, és minden mást figyelmen kívül hagyni, mert mindent megjegyez, ha nyelvemlékek tanulását valamilyen trauma, nehézség, gyötrelem, családi válás, veszekedés terheli meg, az egy emlék, egybe van, egy csomag, és ezzel együtt felejtődik el, vagy marad meg a memóriában. Vagyis nincs olyan, amit elvárunk, hogy valamire fókuszáljon, és azt tanulja meg, és a többit meg ne. Tehát a tanulási problémás gyerekeknél nem az, akire azt mondjuk, hogy nem tud fókuszálni, hiperaktív, figyelemzavaros, nem figyelemzavaros, mert egyszerre figyel mindenre. Vagyis nem arról van szó, hogy nem tud fókuszálni, mert mire kéne fókuszálni, arra, mire én akarom. De ő nem arra fókuszál, hanem úgy csinál, mint minden normális emberi agy, egyszerre fókuszál mindenre. Vagyis mindent megjegyez, mindent beszed. Azt is, hogy a szülők veszekednek, azt is, hogy éjjel kikelt föl és kikit kergetett, és az apám milyen, az anyám milyen, és ez összefügg azzal az egész dolog, hogy mi van az iskolában, meg a testvéremmel, ez egy csomag, és mindenre fókuszál, és minél inkompatibilisebb a család tagjain közötti kapcsolat, annál defókuszáltabbnak tűnik. Annál több az ellentmondás az emléknyomban, vagy a tanulmányban. Annál több egymást kizáró probléma, meg ellentét van. Mert tulajdonképpen nem ő fókuszál rosszul, a környezet defókuszált körülötte. És minél traumatikusabban defókuszáltabb, ez követhető még? Annál jobban szétszórt a figyelme, neki is. Szétszórtnak tűnik, mert egyszerre jegyez meg mindent. Mindenki mindig ezt az előadást is egyszerre fogja megjegyezni, azzal együtt, hogy sorog-e róla a víz vagy nem, hogy volt-e ablak vagy nem, hogy éppen már fulladt-e vagy sem, vagy hol ült, középen vagy szélén. Tehát, hogy mindig minden egyszerre őrződik meg. Ez így követhető? Vagyis, ha valamit meg akarunk tanítani, nem lehet máshogy csak kötni olyanhoz, ami erős inger, mert azzal együtt fog megmaradni. Máshogy nem lehet. Problémacentrikusan, megoldáscentrikusan, kreatívan, és kötni ahhoz, ami olyan inger, hogy az fölidézi ezt. Máshogy nem megy. Muszáj erős kötésbe lenni. Mondok egy másik történetet, hogy folytatom ezt a gondolatmenetet. Vannak visszatérő klienseim, akik szeretnek vissza-vissza eljönni, vannak olyanok, akik szabályosan jönnek el. Most jött például hozzám egy hölgy, fűtés föl vagy fűtés le?
Kis levegőt.
Aha, ugye? Hogy szóba hoztam? Ez biztos meg, ezt meg fogjuk jegyezni. Van egy hölgy, aki minden évben eljön, de figyel rá, hogy évente jöjjön. Azt is, hogy az év azonos szakába jöjjön. Érdekes, hogy erre a negyedik, ötödik alkalommal jött rá, hogy megint március van. Onnantól már figyeli, és mindig márciusban jön el. Már március elején már várom, csörgöttem, áhá, szeretnék egy időpontot, március van. És akkor kér, évente mindig márciusban eljön. Leül, és azt mondja, hát megint itt vagyok. Az az igazság, hogy tényleg van egy ritmus, egy évig mindig jól van. Adok neki valamilyen szert, mert jön egy ekkora halmaz problémával, kap egy szert, és egy évig jól van. Nagyjából az első alkalmak arra mentek rá, hogy volt egy házassági krízise, nem tudta, hogy váljon-e vagy ne váljon, mert az anyja állandóan cseszegette őket, mert tulajdonképpen utálta az ő férjét, és azt szerette volna, hogy elváljanak, ő meg szerette volna, hogy nem válnak el, de aztán végül elváltak. Ment ez egy darabig, és minden évben a krízis valamilyen módon volt, és akkor mindig kapott egy szert, és nem betegedett bele, három év után elvált, minden rendben van, végre sikerült. Aztán utána az volt a probléma, hogy nincs miből megélni egyedül a gyerekkel. Igen. És akkor jött, hogy hát ez rá hogy hat, és mennyire szorong, és milyen rosszul van, és egy csomó tünete volt, és akkor kapott egy szert, és akkor talált valahogy munkát, elhelyezkedett. Igaz, hogy egy robot munkaszerűt kellett végezni, ami nem volt a kedvére, de hát mégiscsak van miből megélni. Aztán következő évben az volt a probléma, hogy nem bírja ezt a munkát, mert túlságosan robotszerű, és lehetne váltani, és nem mer váltott. Aztán utána, hogy volt a probléma, hogy váltott is van munka, de egyedül van, kéne egy partner, akkor most van egy partner, akivel nagyon jól megvan, igaz, nem laknak együtt, hanem külön, de összeházasodtak titokban, mert az anyja nem szerette volna, hogy legyen neki egy férje, és nem követte el még egyszer azt a hibát, hogy az anyja órára köti, hogy ő meg hozzáment valakihez, úgyhogy látogatta az anyát hetente, igen. És akkor most eljött, és azt mondta most jött körülbelül 8-szor. Minden életciklusban eljött, és mindegyik valahogy megoldódott. Azt mondta most, végzek egy munkát, ami nem kedvemre való, de megélek belőle, és beletörődtem, ez az élet, kell egy munkát végezni. Van egy partner kapcsolatom, nagyon jó megvagyunk, nem élünk együtt, de hát beletörődtem, hogy így jó egy kapcsolat. Van egy kapcsolatom a volt férjemmel, beletörődtem, hogy azok vége, viszonylag jó baráti viszony. Van egy jó kapcsolatom a gyerekeimmel, beletörődtem, hogy fölnőttek, de az anyám, azt még most sem viselem el. Minden hét, tulajdonképpen magának itt beszélek 8 éve folyamatosan, minden probléma megoldódott, de egy van, ami nem oldódott meg soha, ami mindig stabil, az anyám. Azt nem bírom elviselni. Most is ideges leszek, amikor oda megyek. És nem értem, hogy ha mindent meg tudtam oldani, mindent az életben, hát mindenre rájöttem, hogy hát ez az élet, ez ilyen, tudtam egy ilyen bölcs távolságból nézni, akkor ezt az egyet miért nem tudom? Ugye ez a cím, miből tanul az ember? Hát ezt miért nem tanulja meg? Mindig mindenből tudott tanulni, ezt az egyet nem? Hát mert hogy ezt nem? Azt a szemtelen kérdést tettem, hogy nem lehet, hogy ez már így marad? Nem lehet, hogy van olyan, ami mindig úgy van, ahogy volt, és már úgy is marad, és tehát ebbe is bele kéne törődni. Hát persze, hogy bele kéne, de pont nem tudok. Hát pont ez a baj, hogy ebben nem tudok. Hát mondom, hogy hát értem, de hát akkor vannak olyan dolgok, amikben nem tud az ember beletörődni, és mégis van. Próbáltam ugye csavarni egyet a történeten, hát hogyha így el tudom vele fogadtatni, hogy nem lehet elfogadni valamit. Követhető ez? Próbálom az éberséget fönntartani. Na de hát erre azt mondta, hogy hát igen, oda megyek hozzá, ott ül, hát látom, hogy egy kis öreg anyó, ott nézem a kis kezét, hát milyen aranyos, hát persze, hát meg van öregedve, és belekerülök abba, hogy el tudnám fogadni. Hát végül is, hát miért nem, ebbe is bele, de aztán megszólal. És akkor föltettem azt a kérdést, hogy hát mindig mindenből tanult, mindig mindenen tovább tudott, mindent úgy, hogy egy kis távolságot tart. Távol a munkától, hát ez van. Távol a az új fértől, hát ez van, így jók. Távol a volt fértől, mindentől volt egy ilyen rálátása. És hogyha kellő távolságból nézi, akkor az élet érthető, és megtanulja ezt a dolgot, hogy hát távolról kell nézni. És ezt is megtanulta, hogy az anyjához betoppan, és távolról kell nézni. Akkor szereti. Tehát tanul folyamat. Akkor itt miért felejt el mindent? És akkor azt mondta, hogy ez túlságosan fáj. Amilyen az anyám volt velem gyerekkoromban, ez túlságosan fáj. És akkor eszembe jutott, hogy itt most majd mit mondok, mert hogy honnan tudja az ember azt, amit tud? Mindig tudta. Mindig tudta, csak elfelejti. Mitől felejt el valamit? Mert fáj. Vagyis nem az a kérdés, hogy tanul az ember, mert nem tanul, mert tud. Az ember eleve tud. Mindenki azt tanulja, amit tud. Eleve valahol tudja. Amit elkezd tanulni, az tudja, hogy ezt kell tanulni. Hoz hozzá információkat persze, de tudja. Valahol ezt eleve tudta. amitől nem tudja tanulni, az egy trauma, az mindig valami fájdalom. Vagyis, hogyha össze akarnám foglalni, hogy mi a lényeg a tanítónak, nem ismeretet kell átadni, hanem eltávolítani az ismeret útjában lévő fájdalmat. Ez az egyik legfontosabb, amire így próbálok. Ha semmi más nem marad meg abból, hogy itt voltam, akkor ezt én egy nagyon fontos tanúságnak érzem, amit leszűrtem. Azok, akik hozzám jönnek, sok mindent életdolgon mennek keresztül. Amit meg tudnak tanulni, azt tudták eleve, valahol érezték, valahol tudták. Amit nem tudnak megtanulni, az nagyon fáj. Az valami traumatikus kötésben van. Ugyanígy van a gyerekeinkkel. Nem arról van szó, hogy buta, és nem megy a fejébe a tananyag, hanem ott valami fájdalom, erősebb fájdalom van, valami blokkolja, valami, ami fáj, valami trauma blokkolja. A tanár hiába tanít, hiába mond el rengeteg ismeretanyagot, hiába mondja érthetően, hiába mondja egyre pontosabban, hiába ismétli ezerszer, nem fogja tudni megtanítani, mert egyetlen egy dolga van eltávolítani azt a félelmet és fájdalmat, ami a tudás és az ember között van. Tehát a tanár első dolga megszüntetni a félelmet, az agressziót, a drillt, a fájdalmat, ezt kiiktatni, eltávolítani az akadályt a tudás útjából. Nincs ember, aki ne tudna. Minden ember valami tudásra jön, és van egy életre való tudása. Amikor végeztek egy ilyen kísérletet, megkérdezték az embereket, hogy mit csinálnának máshogy az életben? Visszatekintve az eddig életükre, nem a 6 éveseket kérdezték persze, de már egy 20 évest meg lehet kérdezni, de időskorban is, tehát mindenféle életkorú embert megkérdezték, mit csinálnának máshogy az életben? Volt persze, aki azt mondta, hogy mindent ugyanígy, minden tévedésemet vállalom, ez nem érdekes. Voltak sokan, akik elmondták, hogy mit csinálnának máshogy, mit nem hagynának ki, mit tennének máshogy. És megkérdezték utána a második kérdés, mikor jöttek rá arra, hogy ezt tennék. És azt mondták, 90%-ban mindig is tudták, hogy ezt kellett volna. Minden ember pontosan tudja, benne van a tudás, mit kellett volna csinálni, mit szeretne, mire vágyik, mire való ő, mi jó neki, milyen tudása van, és ehhez a tudáshoz mire van szüksége, ezt pontosan tudja. Az, hogy nem ezt teszi, és nem ezt tanulja, és nem ezen a pályán van, és nem tudja ezt végezni, az azt jelenti, hogy közte, és a között, amit csinál, van egy valami fájdalom, valami trauma történt. Van, amit el kell távolítani az útból. Olyan, mintha mindannyian szomjaznánk és vágynánk szellemi, gondolati, érzelmi dolgokra. Tudni akarunk, a tudás fája, mindenki elementárisan tudni akar valamit. Jó, valaki a gépészetet, valaki a mechanikát, valaki a ősi nyelvemlékeket, valaki a bizniszt, hogy hogyan megy jól a trafik, valaki a homeopátiát, valamit tudni akar, de nem azért, mert azt a szaktárgy érdekli, hanem mert abban felfedez valamit, ami számára a személyiségének fontos. Tudni akar. A legbutábbnak tűnő is elementárisan éhes valamilyen tudásra. Az, hogy ezt nem tudja, ez egy folyó, áramlik az emberben ez a flow, hogy tudni akar valamit, ismeretet akar szerezni, az ismeretre éhes. A tanárnak tulajdonképpen nem ezt kell földúzzasztani, hanem eltávolítani az útból azokat az akadályokat, ami gátat képeznek ebben a folyóban. Semmi más nem tud egy tanár tenni, addig hozzá se látson. Ha újabb akadályokat helyez bele, akkor azzal fog találkozni, hogy szétszóródik a figyelem, hogy leblokkolódik, ha csak reprodukciót akar, akkor neki le fog blokkolódni. Azért vagyok bátor ezt mondani, mert egyszerre kerültem bele a tanításba, meg a gyógyításba. Egyszerre kezdtem a gyógyítást, amit gondolta a fene, meg ugye tanítani, amit szintén nem akartam csinálni, mert szerkesztőségben, meg trafikba mentem. Valahogy egyszerre kezdődött ez. És akkor arra kellett rájönnem, hogy szinte ugyanarról van szó, hogy a tanító gyógyít. Átad egy információt, és azon igyekszik, hogy ez tovább vigye ez a lendület a diákjait. A szülő ha gyógyítóan tanít, akkor a tudást úgy adja át, mint valami életre szóló fontos dolgot, mint valami hihetetlen izgalmas szellemi terméket. Akkor képez gátat a gyógyítás meg a tanítás, ha azt gondolom, hogy kizárólag azt is úgy kell tudnia, hogy én tudom. Tehát, hogyha valaki hozzám eljön, és gyógyulni akar, és én azt képviselem, hogy gyógyulni csak így lehet, mint ahogy én mondom neki, vagyis én nem a homeopátiát képviselem, hanem az általános igazságot, akkor én azonosultam valamivel, és nem pedig csak segítem őt az életben. Ugyanígy a tanító, hogyha azt gondolja, hogy a ősi nyelvemlékek tanítása maga az élet leglényegesebb kérdése, ő azonosul ezzel, és tulajdonképpen önmagát tanítja, és nem egy tárgyat, akkor megint egy súlyos traumát követel. Akkor a tanítás agresszió lesz. Semmi más nem lesz, mint a tanár agressziója. Egy állandó erőszakot követel a hallgatókon, mert az egyéniségét akarja érvényesíteni, és nem őket tovább lendíteni. Érthető ez? A tanulást mindig valami traumatikus blokk köti. Mindig valamilyen félelem vagy blokk köti. Folytatom akkor a gondolatot, ha ez idáig befogadható volt. Jött hozzám most egy hölgy. Ő az idős anyját ápolta a halála előtt. Súlyos beteg volt az édesanyja. Férjhez ment valakihez, és a férjével ketten ápolták az idős édesanyját. Az anyuka nagyon szerette a hölgynek a férjét, mert hogy gondoskodnak róla, szép fiatal pár, róla gondoskodnak. Az anyuka vegyészmérnök volt, egész életét úgy élte le, és amikor súlyos beteg lett, ágynak esett, és elkezdte ápolni a két fiatal, akkor elkezdett szobrokat csinálni. És azt mondta, hogy milyen érdekes, soha nem tudta, hogy ő ezt tudja. Soha nem tanult szobrokat csinál. De hibátlanul. És azt mondta, hogy hát eltöltötte az egész életét így, tulajdonképpen nem érdekelte ez, amit csinál, hogy ő benne volt egy ilyen képesség. De azt mondta, hogy ehhez úgy tűnik, hogy el kellett távolodni az élettől. Ehhez olyan, mintha már ment, akkor jött rá, hogy ő ezt tudja. Majd a halála előtt azt mondta, behívta a férjét, és azt mondta, hogy én meghalok, tudom, hogy az életem véges, te még egy fiatal ember vagy, mondta a férjének. És ha én meghaltam utána, vedd el feleségül ezt és ezt, és itt megnevezte, hogy kit. A férfi mosolygott rajta, mert tudta, hogy egyrészt az a hölgy az ország másik végében lakik, több száz kilométerrel arrébb, másrészt családos asszony férjel, és ráadásul utoljára 30 éve találkoztak. És akkor meghalt a mama, a fiatalok együtt maradtak, élik a házas életet. Egyszer csak a lány apja azt mondja, hogy te ide figyelj, felkeresett engem ez a hölgy. Én nem tudom, hogy honnan tudta meg egyáltalán a címemet. Fölkeresett, és elkezdtünk randevúzni. Az elvált a családjától, és hozzáment az ő apjához. Honnan tudta ezt? Honnan volt ez a tudás? Honnan jött ez? Honnan mondta nekem az asztrológus, hogy ezzel a marhassággal fog foglalkozni? Azt se tudtam, hogy akkor az sehol nem volt a jelenben. Honnan a fene? Elég távolságban volt a mama, és valami tudás valahonnan jött. Na, de a kételkedőbbek azt is gondolhatják, hogy jó manipulálta és keverte a kártyákat, és már előre kiosztotta a szerepeket. De akkor is, azóta is a papa együtt van, nagyon jó házasságban vannak. Eltelt egy év, úgy, hogy a papa új házasságban van, és azt mondja a nő, hogy tulajdonképpen, én nem ezt a férfit akartam sose, akivel én élek. Tulajdonképpen a mama, az anyukám akarata tartott minket össze. És hogy én nem vele akarok élni. Úgyhogy elvált tőle. Ő egyébként közgazdaságot tanult, és valamelyik cégnél dolgozott valamilyen területi felügyelőként, közgazdasági vonalon, és azt mondta, hogy tulajdonképpen ezt se szeretem csinálni. Nem is ez akartam lenni. Ez meg az apám akarata volt. Az anyám akarata az volt, hogy éljek ezzel a férfival, az apám meg, hogy csináljam ezt. Na de mit csináljak? És elment egy helyre, ahol azt mondta, hogy ó, hát valószínűleg, hát itt minden ismerős. Ezen a domboldalon szerintem én már voltam. Én itt akarok élni. Hát ez az én helyem. Az egy sima szőlőskert volt egy ócskaviskóval. És azt mondta ott, hogy hó, hát én tudok bort csinálni. Nem tudom honnan. Soha az életemben nem csináltam bort. De pontosan tudom, hogy hogy kell. És megcsinálta ott az élete első borát egy palackba, aminek adott egy nevet, és azt mondta, hogy abban a bornak az legyen a neve, ami az ő óvodai jele volt. Mert azt mondta, hogy az ő neki annyira fontos volt ez az óvodai jel, hogy azt rá tetováltatta a lábfejére picikébe, hogy soha ne felejtse el, hogy ez volt az ő óvodai jele, mert hogy ez valami fontos. Ez volt a bor címkéje meg a neve. És azt mondta, hogy én ezt pontosan tudom, hogy hogy kell csinálni. Lement a, kiépített egy pincét, fölépített oda egy házat. Azóta az ország egyik vezető borásza egyébként. Ez a hölgy. Azt mondta utána, hát mivel ezt nem csinálhattam csak úgy, be kellett iratkoznom a Corvinus Egyetemre, és el kellett végeznem a borászszakot, azt mondta, de hát sajnos muszáj volt, de minden nap felejtettem egy kicsit, amikor oda bementem. Minden nap egy kicsit elfelejtettem abból, amit tudok, amit eleve tudok. És kérdezem, hogy miért? Hát nem adtak tudást. De igen, sok fontos tudást adtak, mondta, de mindig félelemmel együtt. Mert miközben tudást adtak át, mindig átadták azt is, hogy mennyi betegsége lehet a bornak. Mindig úgy jöttem ki, hogy mennyi baj lehet ebből. A félelemtől lett mindig kevesebb a tudás. Amikor a bor az a gyerekeim, egyébként azzal jött el, hogy gyereket szeretne. De hát minden bor egy gyerekem. Azt mondja, hogy lent van a pincében, kiépített egy pincét, hosszú alagutat, kis fülkékkel, ahol az édesanyjának a szobrai vannak. Azt mondja, hogy az a legfontosabb, hogy a pincébe úgy menjek le, hogy ne legyen bennem félelem. A mobiltelefont is kín hagyom, nem csöröghet lent a mobil. Mindent kizárok, ami esetleg valami rossz hír vagy félelem. Lemegyek oda, és ott vagyok boldog. Minden palackra ráírok egy üzenetet, és úgy adom el. Minden palackon egy más szó van. A hordó, amiben áll, arra egyetlen szó van írva, szeretlek. Ezt ráírja a hordó aljára. Azt mondja, hogy lemegy, és érzi, hogy hogy lélegeznek. Mindegyik lélegzik. Ha el kell menni üzleti útra egy hétre, akkor valakire rábízza, de akire rábízom, az nem úgy bánik vele, mint ahogy ő. Tisztességes ember, de hát megérkezem, és látom, hogy hát valahogy nem úgy nyúlt hozzá. Lemegyek a pincébe, és a borok elkezdenek lélegezni, és azt mondják, hogy itt hagytál engem egy hétre. Szerintem, mondja a bor, egy élőlény. Minden palack egy külön élőlény. Ezek az én gyerekeim. Hát mondom, hogy hát igen, nagyon nehéz is lesz akkor így, hogy hogy lesz neki családja, mert már ennyi gyereke van. Tehát végül is nagyon nehéz ebbe. Van egy férje, van ez a rengeteg palack gyerek. Mind ott lélegzik a pincében. Nagyon nehéz lesz családot alapítani. Mi lesz ezekkel? Testvérféltékenység fog kitörni. Akkor mi, hogy meg fognak haragudni a borok? Tehát értem a problémát, tovább szeretne menni az életben. Ő is szeretne tovább lépni, tanulni szeretne valamit. A tovább lépést mindig a félelem blokkolja. Az a félelem, hogy akkor mi lesz a borokkal? Mi lesz? Most ebben él, és mindig az, hogy ebből tanuljon és tovább lépjen, mindig félelem van. A gyógyító és a tanár ugyanazt a munkát végzi. Segíteni kell a félelmet, traumát eltávolítani az útból. Máshogy nem fog tovább lépni. Minden tanár, aki itt van a katedrán, és bármit bőről beszél, a legfontosabb dolga, hogy félelem nélkül tegye, hogy eltávolítsa az útból azt a gátat, ami a tudás áramlása be az emberekbe. Ha ott egy gátat tesz le, akkor pont elszigeteli az emberek. Mert akik ott ülnek, mind tud, valamit mind tud. Ez a hölgyet azért hoztam példának, mert van benne egy tudás. Végig az a döbbenet van, az a felismerés, ezt valahonnan tudom. Ezt tudom. Hát honnan tudok borcsi? Itt már jártam. Ezt tudom. Hát ez az én utam. Ez a pályám. Ahhoz, hogy erre rá tudjon jönni, vagyis rátaláljon erre a tudásra, ahhoz a félelemnek merni kellett meglépni néhány dolgot. Le kellett számolni azzal, hogy ez az apja akarata, ellenszegülni, hogy ez az anyja akarata. Tehát másoktól való függést, másoktól való félelmet valahogy le kellett tudni tenni. Valahogy át kellett lépni azon a határon, hogy ezt másért teszem meg. Ezt az apámért teszem, az anyámért teszem, ezt a gyerekeimért teszem. Ez egy nagyon nagy félelem, mert az ember hirtelen a semmibe találja magát, a szőlőskertben, a hegyoldalon, a semmi, a semmi totál közepén. Ez egy ennél nagyobb félelem, mint ellentmondani annak, hogy mit akartak belőlem csinálni, mi volt az anyám kívánsága, mi az apám kívánsága, az apámnak kell bizonyítani, vagy az anyámnak a jó kisfiúja lenni, ezt mind, ha ezek a félelmeken átmegy az ember, ott áll tök egyedül, a szőlőskert kellős közepén a csillagos ég alatt, és akkor hirtelen rátalál, hogy ho, hát igen, megvan. Ez az enyém. És hirtelen valami olyan tudást jön belőle, ami az anyjának is megjött az élete legvégén, hogy hát ő szobrokat csinál. És elkezdett valamit csinálni egy olyan tudásból, amire nem tanította senki, soha sehol nem tanulta. Érthető? Nincs más lehetőség, tehát tudnunk kell, hogy tudunk eleve. Van bennünk valami tudás. Hol van az a tudás, amit a tanár meg akar tanítani? Az kié? Az övé? Mert ő sokat tanult? És kitől? Honnan? Aki is neki sokat... Emlékszem, én bölcsészkarra jártam, és mindig kérdeztem a pedagógia szakosokat, hogy Monti, mit tanultok? Azt mondták, pedagógiát. Kérdezem, hogy mire lesz ez jó? Hát pedagógiát fogunk tanítani. Kiknek? Hát akik pedagógiát akarnak tanulni. És kiktől tanuljátok? Hát akik nekünk pedagógiát tanítanak. Ez így teljesen érthetetlenné tette a dolgot. Kié a tudás? Amit a tanár képvisel, az kié? Amikor ott ülök egy klienssel szembe, én nem tudom, mi az egészség, fogalmam nincsen. Megkérdezi, hogy hogy kell lefogyni. Hát jótól kérdezi, mit tudom én, folyamatosan ízok. Kér tőlem hajnövesztőt? Hát ezt nem fogom tudni. Tehát én nem tudom, hogy mi az egészség. Nekem csak van egy tudásom, hogy az ő problémáját megfeleltessen valami szernek, ez kívül van rajta. Akkor táplálok félelmet, ha azt mondom, hogy én tudom. Na figyelj, én tudom a tutit, ezt kell csinálnod. Tehát, hogyha én egy olyan, ha én gyógyítóként egy tanári státuszba állok, és megtanítom őt az egészségre. Vagyis akkor erőszakot követek el. Minden erőszakot kezdődik, hogy azt gondolom, hogy amit én tudok, azt kell neki is. Egyáltalán nem így van. Amit én tudok neki, azt nem kell tudni. Neki rá kell találnia, meg kell találni az utat ahhoz a tudáshoz, ami neki is van. Vagyis amikor apa és fia tanul, akkor nem arról van szó, hogy én valamit már tudok, mert belém is belém verték, nem. Ő is tud valamit, én is tudok valamit, és összetesszük. Együtt működünk egy tudásban. Az, hogy a gyerekem buta lesz, buta marad, mert nem tanul nyelveket, ugye, ez maga a blokkoló félelem, nem? Tehát én egy félelemmel vagyok benne a vele való kapcsolatban, beleviszek egy félelmet, hogy buta maradsz. Ez a félelem folyamatosan jelen van a tanulásban. Leültetem, fejébe verem, mert különben buta maradsz. Egy egész egyszerűen az a parancs, legyél buta. Tehát, ha én elkezdek aggódni, akkor beleteszek egy képet. Ha nagyon fontos, hogy válok el a gyerekemtől, amikor utazik? Vigyázz magadra. Az azt jelenti, hogy van egy képem, hogy őt bajok érhetik. Oda átadom neki, mész, és bajaid lehetnek. Vagy elbúcsúzom, hogy érezd jól magad. Mi a búcsú mondat? Mi a fontos? Az én aggodalmam? Hogy azt kifejezzem? Akkor őt nem fogja baj érni, ha én azt mondom, hogy vigyázz, akkor vigyázni fog? Apám azt mondta, vigyázzak magamra. Minden pillanatban eszembe jut. Megyek szórakozni este, és vigyázok magamra. Hogy? Hogy a fenébe? Ezt tanulál? Tehát megtanult? Érezd jól magad, add át magadat annak, amiben vagy, próbáld kitalálni, mi jó neked, legyen örömöd abban, amit csinálsz. Hú, de ezt nem merem mondani, mert én félek, mert a fejemben van egy félelem, úgyhogy inkább azt ráteszem, akkor én kevésbé félek, mert mondtam. Ez egy agresszió. Nyílt erőszak. A saját félelemem projektálása a gyerekre. Jó, megtanítom, hogy ebben az életben ne figyeljen semmi jóra, mindig figyeljen befelé, hogy mitől lett félelem. Tehát, hogy ez teljesen világos, hogy nem tudsz átadni, nem tudsz megtanítani, nem tudod előre vinni az életbe, nem tudod neki adni azt, hogy vigye őt az élet sodrása, ha összekötöd traumatikus blokkokkal. 15 év után most jött el hozzám egy kliens, az benne van az első könyvemben, amit itt meg lehet kapni egyébként, itt sok könyvet meg lehet kapni, amit írtam, az ilyen elfuserált kis előadásokból van összeállítva a könyveim nagy része, ilyen kis itt-ott valami kis barkácsolt előadások föl vannak véve, így ilyen módszerrel, és akkor le van szerkesztve, mert most kezdtem, tehát van még néhány ilyen ott kint, és tulajdonképpen most már elárulhatom, ez egy termékbemutatóval egybekötött előadás. Na abban szerepel egy eset, egy úr, aki leesett a létráról, eltörte a bordáját, bevitték a kórházba, összeszegecselték, de állandóan ez a seb, amin keresztül műtötték, ez mindig elkezdett gennyedzeni. Megműtötték, antibiotikum föltárták, akkor is. Ez ott volt a telken almaszedéskor. Hosszú kitartó ideig, 7-szer műtötték meg, mint a mesében, és aztán eljött hozzám, és egy év kitartó homeopátiás munka után sikerült, folyamatosan csökkent a genny, és teljesen elmúlt, és minden karácsonykor kaptam tőle egy lapot, hogy köszönöm, teljesen jól vagyok, minden rendben van, csókoltatom. 15 év után most eljött. És azt mondta, hogy akkor, amikor ő meggyógyult, akkor elment valakihez, nyilván az is egy ilyen valamilyen őrült, misztikus, látó, valami agyament tudományos ember, aki azt mondta, hogy igen, ez tényleg most így szépen összefort, meg meggyógyult, hát ez 15 év múlva fog kiújulni. Úgyhogy most itt vagyok, mert kiújult, mondja, és 15 év telt el. És akkor kérdezem, hogy hát mi történt? Hát kimentem megint a telekre. Ugyanod. Igen, nem járt azóta ott, de jártam, de most kimentem a telekre, 15 év után, ott lett egy enyhe agyvérzésem. Hirtelen nem tudtam fölállni, nem estem le a létráról, egy agyvérzésem lett. Elszédültem, úgy éreztem, hogy elájulok, elveszítem az öntudatomat, mentőt kellett hívni, bevittek a kórházba, és most megütötte magát? Nem, egyáltalán nem ütöttem meg magamat. És mi baj lesz? Semmi. Hál' Istennek, kopogjuk le. Az emberek mindig kopognak, tehát ha valaki valami jót mond, nem tud nem kopogni. Soha semmi. Ez az ősi közös tudásunk. Az emberek már nem vetnek keresztet, annyira nem fognak kezet, de mindenki kopog. Nem tudsz jót mondani, hogy ne kopog le. Jól vagy? Teljesen jól, hál' Istennek. Van, aki titokban kopog, már nem is mondja, de pontosan tudja, hogy nem mondhat jót, mert ha utána nem kopog, rossz fog jönni, mert a kiegyenlítődés törvénye megint egy ősi tudás. Mert mindenkinek mondták gyerekkorban, hogy ne neves annyit, mert majd sírni fogsz. Ugye, sokat nevetsz, a vestedet érzed, stb. Stb. Tehát ezek mind-mind ősi tudások. Na visszajött 17 év után, és azt mondja, nem ütötte meg magát, nem történt vele semmi. Egyszerűen történt még egy trauma. 15 év után még egy trauma történt, és ugyanaz a seb kezdett el kifakadni. Amit nem ért semmi atrocitás, nem mozdult el fémlemez, nem érte ütés. A test emlékezik. Ott van egy emlék, és bármi történik, ugyanezt az emléket hívja elő. Tehát tudás van. Van egy ősi tudás, van neki egy tudása, gyerek születéstől, magzat, van egy folyamatos tudása. Nem vagyunk tudás nélkül. Az, hogy ez mi hívja elő, mikor aktivizálódik, ha félelem van, akkor fájdalmak aktivizálódnak. Ha öröm van, pozitív emlékek aktivizálódnak. Az is egy tudás. Nem lehet máshogy tanítani, csak örömmel. Örömmel, pozitívan, lelkesen, feladat és kreativitás centrikusan. Nem azért, mert megtanítom őt örülni, hanem azért, mert ő tudja, hogy hogy kell, mert tele van jó emlékkel, mint ahogy traumával. Az a kérdés csak, hogy mit hívunk elő. A tanár tulajdonképpen semmit nem csinál, mint az emlékezetből előhív. És hozzáteszi azokat az információkat, amik azt a tudást ezt elhelyezik a társadalomban a megfelelő helyre, megfelelő keretek közé, megfelelő szakmába. Még egy történet, és akkor befejezem. Most eljött hozzám egy fiatal lány, hogy nem esik teherbe, nem esik teherbe. Már nem tudom, mennyi ideje próbálkoznak. De hát azt mondja, hogy nem érti miért, mert a nővérének is nehezen megy ez, de hát aztán most végül már ment. Aztán eljött a nővére, és azt mondta, hogy hát ő nagyon nehezen esett teherbe, mert hogy ez úgy történt, hogy volt egy vetélése, és utána nagyon nehezen esett teherbe. Miért? Hogy volt ez a vetés? Hát, hogy az a családi legenda, hogy hát az édesanyja meg az édesapja összekerültek, és 8-7 hónapos terhes volt már az anyja, amikor kiderült, hogy terhes. Addig nem vette észre. És amikor észrevette, hogy terhes, akkor hozzá kellett menni, ugye, akkor esküvő lett. És ő így lett. És amikor ő férjhez ment, 3-szor elvetélt a 7. hónapban. Mert még nem volt a férje. Ugyanúgy, mint az anyjának. Vagyis megismételte. De az anyja megszülte őt, ő nem akarta. Ő nem akarta ugyanazt, de az ő test, követhető ez? Az ő teste ugyanazt hajtotta végre. Ugyanúgy teherbe esett a férfitől, aki még nem a férje, ugyanúgy ki nem vette észre, és ugyanúgy elment a 7. hónapban. Értve nem ugyanúgy, hanem neki elment. Ő nem akarta ugyanazt. Vagyis a test emlékezik, előhívja a közös emléket, de folyamatosan a kijavításán nem dolgozik. Az emlék kijavításán dolgozik. Folyamatosan javítani akar. Öntudatlanul is jobbá akarja tenni. Soha nem ugyanazt a rosszat ugyanúgy szeretné ismételni. Látszólag persze tragédia történt, mert elvetélt, de valójában a test ki akarta javítani. Érthető ez? Aztán összeházasodott, amikor éppen nem volt terhes. És aztán utána, amikor összeházasodott, az utána lévő terhesség megmaradt. És akkor eljött ugye megint vissza a kisebb, és azt mondja, hogy hát persze, hát azért nem esek én teherbe, mert még a nővérem még nem házasodott meg, és ő még nem szült, és én előtte nem szülhetek. Hát ez a családi történet. Sorrend van. Előbb házasság, aztán teherbeesés, szülés, aztán a húg. házassága, és aztán az őszülése. Ha nincs ez a sorrend, akkor valami trauma lesz, akkor tragédia, akkor vetélések lesz. Az elme legyártja a mintát. Tehát ez a közös családi tudás. Ez benne van a családban. Ha nem így történik valami, akkor ott lesz egy krízishelyzet, de a krízishelyzet azért van, hogy kiigazítódjon a mintázat. Hogy jobb legyen, hogy javulás legyen. Az élet egy javuló tendenciát mutasson. Vagyis ez a közös tudás, ami mindannyiunkban megvan, valahonnan hozunk, és teljesen közös, ez mindig jót akar. Ez mindig javítani akar. Nekünk jót akar, egy jó életminőséget akar. Ez azt akarja, hogy azt csináljuk, amit szeretnénk. Ez azt akarja, hogy arra találjunk rá, amiben jól érzünk, amiben boldogok vagyunk, ami a miénk. Ez egy pozitív erő. Azt akarja, hogy boldogok legyünk. Hogy rátaláljunk arra, hogy mi végre vagyunk itt. A tanáraink vagy ellene tesznek ennek, a szüleink vagy ellene tesznek, vagy ellene teszünk mi is a gyerekünknek, ne ez legyen, vigyázz magadra. Vagy szülőként ezt tudjuk adni, hogy találd meg, tudásod van, keresd, legyél kísérletező, keressen. Vagy traumatizáljuk, és akkor belekényszerítjük egy sorsba, amiről majd valamikor csak ki fog derülni, hogy nem ez volt az övé. A tanulás az, hogy rátalálni arra az erőre, ami visz. Ez a flow. Megtalálni, mi az, ami visz. És megtanulni, hogy kell eltávolítani ennek az útjából mindent. A jó tanár ezt teszi, a jó szülő is ezt teszi, és a jó diák meg ezt kiköveteli. Van a Kierkegaardnak egy könyve, a Félelem és reszketés, olyan szép, mert mintha szinoníma lenne, és ebben leírja, hogy milyen a rossz tanár. A rossz tanár, amely úgy tekint az életre, hogy mindig az eredmény felől nézi a kezdetet. Látod, akik befutottak, eredményesek, azok mit csináltak ehhez? Vagyis mindig a vég felől nézi a kezdetet. Pedig azok, akik sikeresek lettek, azok nem azért lettek sikeresek, mert követték azokat, akik ugyanazt csinálták, és egy eredményes helyre érkeztek, hanem mertek valamit elkezdeni. Tehát a jó tanár a kezdést, a szabad, önálló, váratlan, hirtelen, furcsa, érthetetlen kezdést ő preferálja. Az segíti, hogy kezdj valamit, ami még nem volt, ami te vagy. A rossz tanár, rossz szülő, amelyik félelmet és reszketést okoz, az egy eredményt tesz eléd, és azt mondja, hogy ehhez az eredményhez azt kell tenni, amit mindazok az emberek megtettek, akik ide jutottak. Vagyis kövesd azoknak az útját, ugyanaz legyél, akik eredményesek lettek. Csak hogy akik igazán eredményesek lettek, nem a másokat követték, hanem elkezdtek valamit tenni, amiben csak ők kezdtek bele. Úgyhogy ez egy fából vaskarika. Először mi szülőként vagy tanárként a saját félelmünket kell legyőzni. Azt a félelmet, hogy bátran merjünk a gyerekünket biztatni, vagy a diákjainkat, nem elsősorban önmagunkat, hogy olyanba kezdjük, aminek nem azért kezdünk bele, mert az eredmény szempontjából ez a kezdet tartozik hozzá. Vagyis nincs tanulás, vagyis miből tanul az ember? Abból jut előbbre, akkor tanul az előző kríziseiből, örömeiből, ha az ezeket megterhelő félelmet próbálja leküzdeni. Ne féljünk. Tehát hagyjuk abba a félést. Ezt persze könnyű mondani. Ez csak együtt lehet egyébként, mert magába fél mindenki. Tehát ezt mindenki együtt tudja a másikkal. Egy család együtt, a diákok együtt, a tanárok diákokkal együtt, tehát ez kizárólag együtt lehet. köszönöm szépen az eddigi tartó, kitartó, állhatatos, kegyetlen figyelmet.